Gyülekezet, először a gyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, örülök, hogy szép számmal vagytok itt. És ha most én megkérdezném tőletek, hogy melyik a Jóisten legfőbb parancsolata, szerintem talán mind tudnátok rá válaszolni, hogy a szeretet. Na de mit jelent szeretni? Lehet, hogy a szeretettől csak az jut eszetekbe, hogy ugye szépen megölelitek az anyukátokat, az apukátokat, és azt mondjátok, jaj, de szeretlek. De a szeretet az ennél sokkal többet jelent. És most sok mindent mond erről az írás, de most csak egyetlen mondatot tanuljunk meg együtt. Ez pedig így hangzik, a szeretet nem keresi a maga hasznát. Próbáljátok csak velem együtt megtanulni, a szeretet nem keresi a maga hasznát. Hát ez bizony nagy vizsga, hogy ha erre a bibliai kijelentésre gondolunk, hogy akkor mi vajon tudunk-e szeretni. Tudjátok, én láttam olyan kisgyereket, hogy ott voltak kirakva a játékai, jöttek vendéggyerekek, és ő pedig, ahogy jöttek be, a vendéggyerekek így csinált, így takarta el a játékait. Nehogy hozzáférjen valamelyik a gyerekek közül. Aztán olyan kisgyereket is láttam, hogy asztalnál ültek, behoztak egy szép nagy süteményes tálat, és gyorsan-gyorsan kirakott, amennyit csak tudott a tányérjára. Pedig, ugye a Biblia azt mondja, a szeretet nem keresi a maga hasznát. Nem tudom, ismertek-e egy bibliai történetet? Ez Ábrahámról, az Izrael népének az ősatyáról szól, meg az unokaöcséről, Lótról, és ugye abban a régi időben az emberek állattenyésztéssel foglalkoztak, nekik is nagy nyájaik voltak, de a pásztoraik mindig vitatkoztak azon, hogy mindegyik a jobb legelőre akarta vinni a nyáját. És akkor azt mondta Ábrahám Lótnak, az unokaöccsének, noha ő volt az idősebb, ő nevelte fel Lótot. Azt mondta neki, hogy hát most akkor nézzünk szét ezen a területen, és döntsd el, nem szép ez, hogy itt vitatkozzanak a pásztoraink. Ha te azt mondod, hogy te jobbra mész, akkor én balra megyek. Ha azt mondod, hogy te balra mész, én jobbra megyek a nyájaimmal. Hát tudjátok, nekem erről mindig az jut eszembe, hogy ha Lót emlékezett volna erre, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát, akkor erre azt válaszolta volna Ábrahámnak, ó, nem fordítva. Hát te vagy az idősebb, te neveltél föl engem. Hát fordítva, ha te mész jobbra, én megyek balra. De Lót nem mondott ilyet, hanem gyorsan megnézte, hogy merre van a legszebb táj, a leggazdagabb, legelők, a legdúsabb fű, és azt mondta, én azt választom. És Ábrahám, ő nem kereste a maga hasznát, azt mondta, jól van. És neki maradt a kopárabb, rosszabb rész. És mit gondoltok, miért tudta ezt megtenni? Azért, mert tudta, hogy aki nem keresi a maga hasznát, aki gyakorolja a szeretetet, arról a Jóisten fog gondot viselni. És nem tudom, mennyire ismeritek a történetnek a végét, de Ábrahámnak az élete egész másképp alakult, mint Lóté. Mert aki ad, aki szívesen lemond az övéről, arról a Jóisten bőkezűen gondoskodik. Aki meg mindig a maga hasznát keres, és mindig a maga érdekeire vigyáz, az nagyon könnyen elveszt mindent. És ezért nagyon véssétek a szívetekbe, a szeretet nem keresi a maga hasznát. De mindig eszembe jut egy kedves jelenet is a mi gyerekkorunkból. Nagyon szegények voltunk, és nálunk a nagy ünnep az volt, hogyha a nagybátyám küldött egy csomagot vidékről, akkor azt nagy izgalommal bontottuk föl, hogy mi van benne, valami jófajta ennivaló. És egy alkalommal megint küldött egy szép nagy csomagot, és eszpressz adta föl, gondoltuk, hogy ebbe valami olyasmi van, aminek nem szabad romolni. És hát volt benne egy nagy hízott liba. Emlékszem, hogy a nővérem rögtön mit válaszolt. Ezt nem ehetjük meg egyedül. Ez volt az első szava. Mert volt ott egy család, ahol még több gyerek volt, és ott is az anyuka egyedül nevelte őket. És az egész gyerekcsapat boldog volt, hogy azonnal osztottuk az egész csomagot, és anyukával együtt boldogan mentünk, hogy vigyük nekik. És mondhatom azt, a Jóisten sose hagyott minket úgy, hogy nincs mit enni, vagy ami nagyon szükséges, az nincs meg. Tehát jegyezzétek meg, ha valaki ezt követi, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát, arról maga a Jóisten fog gondoskodni. Aki szívesen ad, annak a Jóisten fog adni bőkezűen. Ezért gyakoroljátok ezt a szeretetet, és ne legyetek féltékenyek a játékaitokra, ne igyekezzetek mindig a legjobb ételt megszerezni a másik elől, hanem csak nyugodtan mondjátok, válasszál, tessék, és meg fogjátok látni, hogy a Jóisten minden kívánságátokat örömmel teljesíti, mert látja, hogy ti gyakoroljátok a szeretetet, és szívesen adtok. Menjetek a helyetekre akkor, jó? Kedves gyülekezet, a mai alkalommal kivételesen nem egyetlen igét fogok olvasni alapigeként, hanem több egymással egybecsengő igét, először szinte csak kommentár nélkül, illetve rövid ige szakaszt. Lukács evangéliuma 8. fejezetének a 21. versét olvasom először. Ezek a kijelentések mind Jézus szavai lesznek, amiket Jézus mondott földi életében. Lukács evangéliuma 8. fejezetéből olvasom a 21. verset, ahol Jézus arról szól, hogy kik az ő hozzátartozói, ki képezik itt a földön az ő családját. És ezt mondja a 8. fejezet 21. versében. Az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik. Aztán szeretnék arról olvasni, hogy mit mondott Jézus, hogy kik az ő tanítványai. Ezt János evangéliuma 17. fejezetéből fogom idézni. János evangéliuma 17. fejezetében így olvasom a 6. versnek a végét. A te beszédedet megtartották. 8. vers. A ma beszédeket, amelyeket nékem adtál, őnékik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki. Aztán olvasok egy 3. igét, Máté evangéliuma 7. fejezetéből. Máté evangéliuma 7. fejezetéből fogom idézni. A 7. fejezetből a 24. verstől. Valaki azért hallja én tőlem-e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki fővényre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak a romlása. Utolsónak pedig egy rövid igét olvasok, ugyancsak János evangéliumából, János evangéliuma 8. fejezetéből az 51. verset. János evangéliuma 8. fejezet 51. verse. Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mi kapcsolta össze ezeket az igéket, amelyeket olvastam? Nem csak az, hogy mindegyiket Jézus mondta a földi szolgálata folyamán, hanem hogy mindegyik az Isten beszédéről szól, Jézus beszédéről, de mivel Jézus Isten fia, az is Istennek a beszéde. Aztán azt mondja az atyáról, én a te beszédedet nékik adtam, de Jézus mondta, én és az Atya egy vagyunk. Tehát az Atya beszéde, Jézus beszéde, Isten beszéde, mind a 4 ige Isten beszédéről szól. És mind a 4 igében arról van szó, hogy az az egyetlen értelmes viszonyulás ehhez, hogy megtartani, megcselekedni. Ez mindegyikben közös. Egyetértünk arról, abban, hogy Jézus nagyon nagy hangsúllyal beszélt földi életében az Isten beszédéről, és arról, hogy ehhez az helyes viszonyulás megtartani, megcselekedni. De nézzük egy kicsit közelebbről ezeknek az igéknek a tartalmát. Ugye különös az, hogy Jézus úgy beszélt Isten beszédéről, mint ami egy kézzel fogható valóság a földön. Majd látni fogjuk, hogy miért hangsúlyozom ezt ennyire. Sajnos a mai kereszténységben ez nagyon meggyöngült, hogy ennek a ténye, hogy Istent ugyan soha senki nem látta, hogy maga az írás is mondja, de az Isten beszéde az hozzáférhető. Az Isten beszéde az egy reális valóság ezen a földön, amely megismerhető. És szeretném egy pillanatra megkérdezni, hogy mekkora az értéke az Isten beszédének. Mekkora kiváltság az, hogy ezt a beszédet ismerni lehet, ezt a beszédet érteni lehet, ezt a beszédet követni lehet. Hát, ha egyetlen világteremtő és fenntartó Isten létezik, akiről szükségszerű, hogy így legyen, de az írás is mondja, hogy végére mehetetlen a bölcsessége, akkor miféle bölcsességnek a kútfejéből meríthet az ember? Ami mindenek előtt egy erkölcsi bölcsesség. És aztán az Isten beszéde teremtő hatalom. Tehát akkor olyan igékkel kerülhet az ember kapcsolatba, amelyek jót, igazat, szépet teremtenek benne. Amelyek teremtő hatalommal alakítják, nevelik őt a legjobb irányba. Ahogy mondja is egy ige, hogy az Isten beszéde igazságban nevelő eszköz. És azután ugye azt is láttuk, hogy az Isten beszédéhez való helyes viszonyulás csak is a megtartás. És mit kell érteni megtartáson? Jézus mondta földi életében szintén, ez János evangélium a 10. fejezetének a 35. verse, így mondta, Isten beszéde fel nem bontható. Ez azt jelenti, hogy a megtartás csak is azt jelenti, hogy Isten minden beszédét megtartani. Azt nem lehet részekre bontani, abból nem lehet egyrészt megtartani, másrészt nem tartani, mert így mondja, Isten beszéde fel nem bontható. És ugyancsak Jézus mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. És itt nagyon nagy hangsúly van a minden szón. És utána Jézus arról is szólt, hogy mi dönti el a mi Istenhez tartozásunkat. A mi Istenhez tartozásunkat egyetlen dolog dönti el, hogy az ő beszédéhez hogy viszonyulunk. Ezekből az igékből mind egyértelműen világos. És összhangban van ez például Jézus egyik nevezetes példázatával, a jó pásztor példázatával. Jézus azt mondta, az én juhaim. Itt azok az igék, amiket olvastunk, az ő hozzátartozóiról, földi családtagjairól szólt, az ő tanítványairól. Jelképes beszéddel szólt az ő juhairól. És hogy jellemezte az ő juhait is? Az én juhaim hallják az én szómat és követnek engem. Tehát itt is ugyanaz a meghatározás van, az ő beszédét hallják és követik. Azt mondta Jézus a samáriai asszonnyal való beszélgetésében, hogy aki Isten olyanokat keres az ő imádójul, akik lélekben és igazságban imádják őt. És utána még egyszer megerősítette, szükséges, akik őt imádják, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Hogy lehet Istent igazságban imádni? Hát csak is úgy, az ő beszéde alapján. Sok ember mondja azt, én hiszek az Istenben. A másik azt mondja, én követem Jézust, én keresztény vagyok. De csak abban az esetben érvényes ez, hogyha az ő beszédét követi és megtartja az ember. Mert Istenről fogalmat alkotni, mivel soha senki nem látta, nem lehet másképpen, csak ha az ő beszédét nagyon mélyen és alaposan megismerjük, és ezt a beszédet követjük. Én akkor mondhatom, hogy én Krisztus követő és keresztény vagyok, akkor vagyok az ő juha, ha hallom az ő beszédét, és követem azt. Azzal a teljességgel, hogy az írás fel nem bontható, és az ember minden igével éljen, amely Isten szájából származik. És csak akkor mondhatom, hogy én Istent hiszem, és én Istenhez ragaszkodom, hogyha az ő beszédéhez ragaszkodom. Mert hogy kicsoda az Isten, azt semmi másból nem tudom meg hitelesen, és hogy mi az ő akarata, egyedül az ő beszédéből. És azt is mondták ezek az igék, hogy a veszélyes földi életünkben a biztonság egyetlen ösvénye az Isten beszédéhez való ragaszkodás. Minden dologban, minden létező és lehetséges dologban. Ugye azt mondta Jézus, hogy ha valaki hallja tőlem a beszédeket, hitelesen az ő beszédét és megcselekszi, azt olyan bölcs embernek mondom, aki kősziklára építette a házát, és utána sorolta, hogy jött az eső, fújtak a szelek, jött az árvíz, beleütköztek abba a házba, de szilárdan állt. Megkérdezem, ebben az életben van olyan ember, akinek az életében, mondjuk a személyes magánéletében is nem fúj a szél, nem jön az árvíz, nem ütköznek vele nagyon veszélyes támadások, de hogy nem. És azt mondja, ha valaki az Isten igéjét nem csak hallja, de meg is cselekszi, az mindezekben a viharokban megáll. Én mert kősziklára építette az ő egész életvezetését, az ő bizalmát, az ő reménységét, és azt az embert ezek mind nem tudják megrendíteni, és nem tudják tönkretenni. És végül az utolsó ige, én ezt meg kell mondom, különösen szeretem ezt az igét, mert olyan végtelenül egyszerű és olyan végtelenül tömör. Azt mondja Jézus, aki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Hát ennél nagyobbat nem is mondhatott volna, igaz? Ilyen hatalom rejlik az ő beszédében. Persze természetesen nem arról az első halálról van itt szó, amivel mindnyájan, amíg Jézus vissza nem tér, és amíg az ő végső hatalom átvétele meg nem történik, mindannyian meghalunk. De a Biblia azt mondja, hogy ez csak egy fájdalommentes alvás, egy öntudatlan állapot. De ami a lelki halált jelenti, ami a bűnnek a következménye, és ami végül a kárhozatnak a halála, az nem is érinti őt. Tehát az az ember mentes a halálfélelemtől. Jézus azt mondta, aki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Ő nyugodtan szembenéz ezzel a bizonyos első halállal. Tudja, hogy ez egy fájdalommentes alvás, feltámadás következik dicsőségben. Egyszerűen mentes a halálfélelmétől. Nem fél attól, hogy lelkileg tönkre megy, nem fél attól, hogy fizikailag tönkre megy. Istenre bízza az életét, és tudja, hogy valódi a szó valódi értelmében nem fog halált látni. Az élet beszédét követi, és az élet útját. Óriási ige ez. Csak ennyi kell, hogy megtartja az én beszédemet, és nem lát halált soha örökké. És szeretném feltenni a kérdést, hogy ez az viszonyulás az Isten beszédéhez, ez a gondolkodás az Isten beszédéről jellemzője a mai kereszténység körében. Talán először arra mutatnék rá, hogy hogyan gondolkoztak az ős keresztények. És sokáig, évszázadokon át mindazok, akik az úgynevezett előreformációs vagy reformációs mozgalmak, vagy a biblikus ébredési mozgalmaknak a hívői voltak. A Tesszalonikai első levélből fogom olvasni. A Tesszalonikai első levél második fejezetéből a 13. verset. Ez iránt semmi kételjük nem volt a régi hívőknek. Így olvasom. Ezt írta ugye Pál apostol egy korabeli keresztény gyülekezetnek. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Tehát ezek a régi keresztények egy pillanatra se tekintették emberi beszédnek, akár az ószövetségi írásokat, akár az újszövetségi bibliai iratokat, hanem azt mondja, Isten beszédeként fogadták el, és tapasztalták, hogy munkálkodik is bennük, akik hisznek. Tapasztalták azt a teremtő erőt, amit ez az írás hordoz. Sajnos azt kell mondanom, hogy ma nagyon nagy változás van a kereszténységben ehhez képest. Mindegy, melyik keresztény egyházra gondolunk, az egész protestantizmus körében is, amely pedig elvben vallja, hogy sola scriptura, egyedül az írás, ez a hit és a keresztény élet érvényes mércéje. És hol történt a hiba? Elfeledkezés történt arról, amit Jézus így mondott, az írás fel nem bontható. És ez nem csak úgy értendő, hogy nem lehet az írás egy részét elfogadni, más részét elvetni, hanem úgy is, hogy az írásban nem lehet az emberit és az istenit szétválasztani. Mert ugye az Isten beszéde, de emberi nyelven szól hozzánk, és emberek közvetítik. Isten emberi közvetítőket keresett, hogy emberi nyelven az ő üzenetét elmondják. Nos, a felvilágosodás utáni keresztény teológia elkezdte felbontani Isten beszédét. Megpróbálta elkülöníteni, ami emberi, ami korabeli, és mi az a mi az, az a mag, vagy mi az, ami isteni. És itt nagyon, nagyon eltértek ettől, amit Jézus leszögezett, az írás fel nem bontható. Mondanék egy egyszerű hasonlatot, és ez a hasonlat nekünk mindig segíthet. Ugye, amikor Jézus emberré lett, mint Isten fia, valóságosan emberré lett, az írás azt mondja, mindenestől fogva hasonló lett hozzánk. Emberi nemzedékláncba született bele, emberi természetünket vette magára. És mégis, mit mond az írás? Ő benne lakozott az Istenségnek egész teljessége. Isten volt bölcsességben, értelemben, Isten volt erkölcsi jellemében. És lehetett szétválasztani Jézusban, hogy mi az emberi, mi az isteni. Ez egy tökéletes összefonódásban, tökéletes egységben volt. És ugyanez érvényes a bibliai igékre, az írásra. Nem szabad megpróbálni felboncolni, mi abban az emberi, és mi abban az isteni. Ahogyan Jézus emberfiaként is Isten volt teljes érvénnyel, a Biblia igéi Isten beszéde a szó komoly értelmében, valósággal az, isteni és emberi mi voltában. Isteni mondani valót, isteni üzenetet hordoz emberi nyelven, és Isten nem szüntette meg azoknak az emberi közvetítőknek az egyéniségét, nem diktálta nekik szó szerint az írást, mégis a Szentlélek olyan bölcs, olyan hatalmas, olyan tökéletes, hogy az Isten üzenete töretlenül ment át emberi beszédbe, emberi fogalmakra, ezek által az Isten szent emberei, a proféták által, ahogy az írás mondja. Én azt szoktam mondani, hogy itt ebben van valami óriási emberi balgaság, mikor megpróbáljuk fölbontani az írást, és eldönteni, hogy mi isteni és mi emberi. Mert akkor azt feltételezzük, hogy ha egyáltalán elfogadjuk azt, és ezt mondjuk azért az összkereszténység vallja, hogy van egyetlen teremtő, világfenntartó Isten, azt sem tagadja senki, amit a zsidókhoz írt levél első fejezetének az első három verse mond, hogy minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólt nékünk az ő fia által. Tehát azt sem tagadja senki, hogy Isten akar szólni az emberekhez. Na de ha Isten egy mindenható Isten, egy végére mehetetlen bölcs Isten, egy teremtő Isten, és ő akar szólni az emberekhez, nem balgaság azt feltételezni, ezt csak olyan tökéletlenül tudta megoldani, hogy itt nemzedékek kínlódjanak vele, hogy mi az ő tényleges üzenete, mi az, ami csak kortörténet, mi az, ami csak emberi dolog, mi az, hát ha Istennek, ennek az egyedül bölcs, végére mehetetlen bölcs Istennek van egy olyan szándék, hogy szólni akar az emberekhez. Aki mindent alkotott, minden természeti törvény ura, hát ő nem képes ezt a feladatot megoldani, hogy egyértelműen és érthetően szóljon az emberekhez, és hogy torzulásmentesen juttass el hozzájuk üzenetét. Dehogy nem, ez balgaság ezt feltételezni. Hogy mennyire eleven ez a dolog, például most szeretnék illusztrálni. Levelet kaptam valakitől, az illető egy hívő protestáns, tényleg őszintén hívő protestáns, világi értelemben is nagyon képzett, de a Bibliában is nagyon jártas teológiai értelemben is. Egy ideje levelezünk egymással, és elküldtem neki ezt a kis könyvet, ami most jelent meg a múlt év végére, a kezünkben van-e a jövő. És most éppen tegnap kaptam tőle egy levelet, amiben olyan leírja, hogy hát neki élmény volt ez a könyv, de azért mégis vívódik magával, mégse tudja teljesen elfogadni. És elmondja, hogy miért, mert mindent értékel, ami benne van, és nem is mondja, hogy nem így van, de azért ennyire ragaszkodni az íráshoz. Azt mondja, hát azért az írásban ez is van, az is van. Szóval azért ennyire ragaszkodni az íráshoz. Szóval nem mondja ki ezt a sértő szót, de majdnem, hogy ugye ez bujkál a sorok mögött, azért mégiscsak nem egy kicsit szektás dolog az írást ennyire komolyan venni, és hogy ezek a történelmi proféciák, ezek így elhangzottak, és ezek így teljesedtek. És ez egy nagyon becsületes vívódás, és akik ma a kereszténységgel találkoznak, vagy netán éppen keresztény teológiát végeznek, azok mind belekerülnek ebbe a vívódásba is, küszködésbe. Úgy hívják ezt a tudományágat, hogy hermeneutika. Ugye görögül hermeneuein az magyarázni, és ez azzal foglalkozik, hogy az írás értelmezésnek a tudománya. hát ebben a bizonyos bibliai hermeneutikában aztán van nagyon sok probléma és nagyon sok gond. És én most olvasnék nektek egy néhány sort, ez egy Jörg Zink nevű protestáns teológusnak a könyvéből való, és csak néhány sort idézek belőle, hogy köztiszteletben álló szerző, Calvin kiadó adta ki a könyvét, és olvasok néhány sort. Nekünk ma egészen másként kell kezelnünk az írás és a hagyomány közötti feszültség kérdését, mint Luther idejében. El lehet-e különíteni a hagyományt attól a szentírástól, amelyet olvasunk? Egyáltalán el lehet-e választani a kettőt egymástól? Sohasem maga a Biblia hat rám közvetlenül, hanem mindig a magyarázatok, amelyek eljutottak hozzám. Olykor félreértelmezések is, olyan mércék, amelyeket valamikor valakik felállítottak. Ha ez világossá válik számomra, akkor arra is azonnal ráébredek, hogy közvetlen út a Bibliához nem létezik. Értjük, hogy mit mond ez? Azt mondja, a sokféle ráüllepedett magyarázat mögötte már nem jutsz el az írásig. Tehát tulajdonképpen olyan nincs, hogy egy egyszerű ember fogja a Bibliát, és megérti, hogy mi az Isten beszél. Nincs közvetlen út a Bibliához. És tulajdonképpen Bibliát és hagyományt nem lehet szétválasztani egymáshoz. Máskor is biztos volt, aki hallotta tőlem, hogy mondtam, hogy ma a legrövidebben így foglalható össze az általános keresztény viszonyulás a Bibliához, hogy a Biblia nem más, mint a keresztény hagyománynak egy része. És jó, ha tudjuk azokat a kifejezéseket, amelyekkel azokat szokták illetni, akik a Bibliát töretlenül Isten beszédének tartják. Az egyik ilyen jelző az, hogy fundamentalista. Ez egy borzasztóan félreérthető kifejezés, hogy fundamentalista, mert mi rengeteget hallunk iszlám fundamentalizmusról. De ugyanígy van hindu fundamentalizmus is, hadd mondjam, keresztény fundamentalizmus is van, aminek az a lényege, hogy amit ő hisz, amit ő vall, azt az egész társadalommal el akarja fogadtatni, kötelezővé tenni. A maga vallási felfogását, valláserkölcsi felfogását. De használják a fundamentalista szót olyan értelemben is, hogy valaki komolyan veszi, hogy az írás Isten beszéde. Na de ez aztán végképpen nem fundamentalista a másik értelemben, mert a Bibliában azt találja, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát szó sincs róla, a Bibliában nagyon megtanulja a lelkismereti szabadság tiszteletben tartását, és azt is, hogy a Krisztus követés az egy keskeny út, és esze ágába sincs az egész társadalomra megpróbálni rákényszeríteni, vagy bárkire rákényszeríteni azt, amiről ő Isten beszédéből meggyőződött. Tudja, hogy az csak önként, személyes meggyőződés alapján szabadon lehet követni. Aztán egy másik, amit szoktak mondani, hogy verbál inspiráció. Hát szó szerint úgy gondolja, hogy Isten diktálta az írást. De elfelejtik, hogy nem ez az egyetlen lehetőség, hogy a Bibliába szétszedjük, nem ez a két lehetőség létezik, hogy a Bibliába szétszedjük az Istenit és az emberit, a másik lehetőség meg az, hogy akkor szó szerint diktálta. Nem, hát az Isten ennél sokkal magasabb rendű, sokkal bölcsebb. Ő kiválasztott embereket, és azokat a Szentlélek úgy tudta segíteni a természetes képességeikben, hogy tökéletesen vették át az isteni kinyilatkoztatást, nem tettek hozzá magukéból semmit, és az Isten segítette őket, hogy a legmegfelelőbb, de az egyéniségük szerinti, a saját szókincsük szerinti legmegfelelőbb kifejezésekkel visszaadják Isten üzenetét. Tehát szétválaszthatatlanul fonódott össze az isteni és az emberi. Én szeretnék egy rövid két sort idézni Ellen White Nagy Küzdelem című könyvéből, amiben az az érdekes, hogy 1888-ban írta le azt, amit olvasok, ami mondhatom, hogy tökéletesen beteljesedett. Az ős ellenség, Sátán, már nem tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot. Most már más eszközökhöz nyúl, hogy célját elérje. A Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Szeretném ezt még egyszer olvasni. A Bibliába vetett hit romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. A hosszú középkorban az volt az eszköz, hogy elrejteni a Bibliát, nem is tudtak az emberek hozzáférni, nem volt a elegendő nemzeti nyelvű fordítás, nem volt még nyomtatás, aztán tiltások, ugye nem, az embereknek nem kell közvetlen a kezükbe adni a Bibliát, stb. Most annyi Biblia van, amennyi kell, mindenki olvashatja, minden kezébe jut, de olyan mértékig sikerült lerombolni ezt, hogy a Biblia valósággal Isten beszéde, és közérthető, és megismerhető, és megérthető beszéde, hogy van közvetlen út a Bibliához, hogy most meg ezt teszi a Bibliát tulajdonképpen, hogy így mondjam, hatástalanná, ez a fajta hozzáállás a Bibliához. És utoljára arról szeretnék szólni, hogy mi személy szerint hogy viszonyulunk a Bibliához. És ez egy nagy kérdés, mert nem tudom, van-e itt köztünk, aki, mikor ilyet olvasunk, hogy Jézus azt mondja, azok az én tanítványaim, az az én családom, akik Isten beszédét hallgatják és megcselekszik. És aki megtartja az én beszédemet, az nem lát halált örökké. Melyikünk gondolja úgy, hogy ő maradéktalanul megtartja Isten beszédét. És akkor felteszem azt a kérdést, hogy mi okozza azt, hogy nem tartjuk meg Isten beszédét maradéktalanul. Én alapvetően két lelki magatartásnak a veszélyére szeretnék rámutatni, és hogy ezeket a veszélyeket kerüljük el, hogy az Isten beszédéhez úgy viszonyuljunk, ahogyan az, ami jelen életünket biztonságos ösvényen vezet, és boldogsághoz és élethez vezet, és ahogyan az örök élethez vezet bennünket. Az egyik veszély, azt tudom mondani, hogy az Isten beszédével szemben egyfajta magabiztosság, és ez a magabiztosság abban nyilatkozik meg, hogy gyorsan bíráljuk az Isten beszédét. Nem tudom megmondani, hányszor találkoztam komoly keresztényeknél is azzal, hogy igen, hát ez én a Bibliát úgy hiszem, Istent hiszem, én ezt nem mondom, hogy nem a teljes írás Istentől ihletett, de azért ezt azért én nem értem, vagy nem tudom elfogadni. Én nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy kérdezni mindig kell, kérdezni nem csak, hogy szabad, hanem minden kérdést fel kell tenni, de gyorsan bírálni az írást balgatagság. Mert akkor körülbelül olyasmi történik, mint amit Jób könyvében találunk. Én nagyon szeretem összehasonlítani Jób könyvének két rövid kis szakaszát. Jób, igazán istenfélő ember volt Jób, tényleg az volt, maga Isten mondta róla. De az életének egy megpróbáltatásában neki keseredett, és már sok mindent mondott, ami a száján kifért. És végül Isten megszólította őt, és így olvasom Jób könyve 38. fejezetében, hogy Isten ezekkel a szavakkal szólította meg a Jóbot. Jób könyve 38. fejezetéből olvasom a másodiktól az ötödik verset. Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza, öveszt fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te megtaníts engem. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinort? Nem olvasom tovább. Tehát úgy gondolom, hogy sokszor, mikor az emberek olyan magabiztosan, bírálóan beszélnek az írásról, a Jóisten megszólalhatna és azt mondaná, szép csendesen, ki az, aki gáncsolja az örök rendet tudatlan beszéddel, és azt mondaná, hát ha te annyira tudod ezt, és annyira biztos vagy, hogy ez nem így van, vagy így nem lehet, akkor most arra kérlek, hogy akkor tedd fel a kérdéseidet, és akkor illetve hogy akkor én foglak kérdezni téged, akkor én teszem fel a kérdéseimet, és te megtaníts engem, mert úgy látom, te annyira magabiztos vagy, úgy gondolod, annyira tudod, hogy én kérdezzelek téged, és te fogsz engem tanítani. És az a legszebb, hogy amikor Jób végighallgatja az Isten beszédét, akkor egy egész más álláspontra helyezkedik, és így olvasom a 42. fejezetnek a másodiktól negyedik versét. Ezt mondja Istennek. Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek, nékem is fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts engem. Ugye Jobb akkor szépen megalázódik, és azt mondja, igazad van. Csoda dolgok ezek, nekem fel nem foghatom. Hát mégiscsak ez a normális, hogy én fogok kérdezni, és te taníts engem. Egy rövid kis történetet elmondok, nem biztos, hogy nincs a nem mondtam el valamikor a gyülekezetben, de biztos, hogy van, aki nem hallotta. Ez nekem egy nagyon kedves történet. Vidéken valahol meglátogattam valakit, aki nem olyan régen lett a közösségünknek a tagja. Egy ilyen ízig-vérig talpra esett üzletasszony eredetileg, és megkérdeztem tőle, hogy hát egyáltalán hogy került a közösséghez, vagy hogy lett Krisztus követővé. És a következőt mondta el nekem, hogy elment, valaki hívta őt Reisinger János előadására, ő elment, ő azt érdeklődéssel hallgatta, tetszett neki, és ott hallotta, hogy el lehet menni egy gyülekezetbe is. Oda is elment, és ott éppen Jónás történetéről volt a szó. Azt mondta, hogy végighallgatta, tisztelettel azért ott maradt a széken, de amikor vége volt, akkor maximális felháborodással ment ki, és azt mondta, hogy én de soha többet nem teszem be a lábamat. Mert nekem ilyen dajka mesékkel ne etessenek, hogy valakit elnyelt a cethal, és abból élve kikerült. Azt mondta, na én ilyeneket nem fogok hallgatni többet. És azt mondta, hogy hazament, még mindig benne volt ez a háborgás, és a megfogadkozás, hogy ő most már többet ilyeneket nem hallgat. És azt mondja, a ilyen amerikai konyhás nappalia van, ugye, tehát ott van az egyik sarokban a tévé, a másik végén a főzőpult, és hát elkezdett főzni, és közben úgy tiszta találomra bekapcsolt egy csatornát. És mit mutattak a csatornán? Hogy Japánban egy halászt elnyelt a cethal, és élve kikerült, és hogy mutatták, hogy milyen hal szól, milyen lett a bőre, meg minden. Azt mondja, én ott abban a pillanatban térdre borultam a konyhában, és bocsánatot kértem az Istentől, és azt mondtam, hát ilyen véletlen nincsen, hogy én találomra bekatorcsolok egy csatornát, és pont ezt látom a fogadkozásom után. Hát, hogy az Isten hozzám milyen, hogy hallotta az én belső háborgásomat. Erre föl segített nekem, hogy szálljak le a magas lóról, és ne döntsem el, hogy mi lehetséges, és mi nem, és mi az, amit az Isten megtehet, és mi az, amit nem tehet meg. Tehát ez az első, amit szeretnék mondani, hogy a lelki magatartásunk ez legyen, hogy kérdezzünk, bátran kérdezzünk, bármit kérdezzünk, de ne bíráljunk gyorsan, és ne tegyünk magabiztos kijelentéseket az írással szemben. A Szentírásban azt találjuk, hogy ha te az értelemért a te szódat felemeled, olvassuk példabeszédek könyve második fejezetében, és ha keresed és kutatod, mint a kincseket, akkor Istennek ismeretére jutsz, akkor megérted az ő útjait, akkor bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. A Biblia máshol egy gyönyörű hasonlattal fejezi ki, hogy milyen ez az élmény. Azt mondja, jól teszitek, ha figyeltek a prófétai szóra, addig, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Én mindig azt mondom, hogy ennél szebb hasonlat nem létezik. Aki először akár kétkedve kezdi az írást olvasni, vagy ilyen távolról, de kitart, keresi, mint a kincset, és mondja magában, fohászkodik valamilyen módon, még ha Istenben nem is hisz, de úgy szeretném megérteni, akkor azt mondja az írás, hogy egyszer csak olyan élményben lesz részed, hogy nappal virrag és hajnalcsillag kel fel a szívedben, szinte elönt a világosság belülről. És látod, hogy ez igaz, ez így van, ez másként nem lehet. Milyen fantasztikus, milyen csodálatos. Tehát kérdezni kérdezzünk, de ne bíráljunk gyorsan, ne tegyünk magabiztos kijelentéseket. A másik dolog pedig, amire fölhívnám a figyelmet, a helyes viszonyulás illetően, hogy ne kövessük el azt a legnagyobb balgaságot, azt a legeslegnagyobbat, hogy ugyan elismerjük maradéktalan, hogy az írás Isten beszéde, de mégsem cselekedjük, vagy pedig felbontjuk az írást. Egyik részét igen, másik részét nem. Ezt nevezném az írással szembeni engedetlenségnek. Akkor, de csak annak a részéről probléma ez, aki teljesen meggyőződött arról, hogy az írás beszéde. És az Isten ilyennél tekinti engedetlenségnek, tudja, és mégsem cselekszi. és mégis felbontja az írást, van, amit cselekszik, van, amit nem. Ugye Jézus azt mutatta, hogy ez a legkövetkezetlenebb, a legbalgább cselekvés. Azt mondja, olyan, mintha valaki homokra építené a házát, mert hallgatni hallgatja, el is ismeri, hogy igaz, de mégsem tartja meg. Márpedig ez a maga hatását csak akkor fejti ki, hogy munkálkodik az emberben, ha megtartja. Az összes áldás, ami hozzá van kapcsolva, az csak akkor bontakozik ki, ha megtartja. Érdekes, hogy Jézus azt mondta, itt jön az árvíz, fújnak a szelek, beleütköznek, de mivel homokon van csak, nagy lesz a romlása. Érdekes, hogy azt mondta, nagy lesz annak a háznak a romlása. Mintha azt mondta volna, hogy ez a legnagyobb tragédia, hogy valaki egész életében vallja, hogy tudom, hogy úgy van, tudom, hogy hiszem, de mégsem cselekszik, vagy mégsem mindent követ, vagy mégsem mindent tart meg, mert azt mondja, ez a fajta magatartás végül tragédiába fullad, és nagy lesz a romlás. Azt mondja, tudtam, miért nem tettem, itt a következmény. Valami szörnyű önkárhoztatásba kerül, és azt mondja, összeomlik, és nagy lesz a romlása. Tehát még egyetlen igét szeretnék idézni, ha befejezésnél mindjárt itt vagyunk. Még az Ezikiel könyvéből szeretném olvasni a 33. fejezetből. Ezikiel könyve 33. fejezetéből olvasom. Maga az Úr jellemezte Ezikiel prófétának, hogy egyes hallgatói hogyan viselkednek, vagy hogyan viszonyulnak ahhoz, amit hallanak. Ezt mondta, eljönnek hozzád, a 31. 32. vers, 33. fejezetben, eljönnek hozzád, ahogy a nép összeszokott jönni, és odaülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédedet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, szívük pedig nyereség után jár. És ímé, te olyan vagy nekik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, és mint valamely jó hegedűs. Csak hallják beszédedet, de nem cselekszik. Mit értünk meg ebből a hasonlatból? Lehet, hogy az ember még folyvást idézi is az Isten beszédét. Méghozzá gyönyörűséggel idézi. Ez olyan, mint a szerelmeskedőinek. Ajkukra is veszik. Mondják is. De nem cselekszik. De nem következetesen azt cselekszik. Nem következetesen azt, amit az írás mond. És ez az igazi tragédia, és ez a legnagyobb balgaság. És én befejezném azzal, hogy idéznék még néhány sort, ugyancsak Ellen White-tól a Nevelés című könyvéből. Én úgy gondolom, ezek nagyon tömör sorok, és ezek nagyon egyértelmű útmutatást tartalmaznak. Ezt írja, más dolog a Bibliát úgy kezelni, mint egy jó erkölcsi tanítást tartalmazó könyvet, és annyira figyelni rá, amennyire ez összeegyeztethető korunk szellemével, és a világban elfoglalt helyünkkel. Megfigyeltük, mit mond? Tehát van, akik úgy kezelik a Bibliát, mint egy jó erkölcsi tanítást tartalmazó könyvet, és olyan mértékben figyelnek rá, amennyire ez összeegyeztethető korunk szellemével, és a világban elfoglalt helyünkkel. De azt mondja, ismét más dolog a maga valóságában tekinteni az élő Isten igéjének, amelyben van a mi életünk. Az az élet, amelynek át kell formálni a cselekedeteinket, szavainkat és gondolatainkat. És most jön egy súlyos mondat, ha ennél kevesebbnek tartjuk a Bibliát, akkor a valóságban elvetjük. Értjük ezt? Tehát lehet, hogy akár az ajkunkra is vesszük, szerelmeskedőjének vesszük az ajkunkra, élvezettel hallgatjuk, de ha nem tartjuk meg, és nem tartjuk meg maradéktalanul, akkor azt mondja, ez a valóságban, ez a viszonyulás a Bibliához, annyi, mint elvetni. Még egyszer olvasom, ha ennél kevesebbnek tartjuk a Bibliát, mint hogy abban van a mi életünk, amit mindenestől és maradéktalanul követünk, akkor a valóságban elvetjük. És én kívánom, hogy figyeljük meg azt, hogy Jézusnak a tanításában micsoda központi helyet foglal el Isten beszéde és Isten beszédének a megtartása. Lesz egy éves konferenciánk, a főiskolánk szokásos éves konferenciája május 17-én, és már azt egy kicsit a reformáció 500 éves évfordulójára való emlékezés, illetve az arra való előkészület jegyében tartjuk. és hát úgy döntöttem, hogy itt egy olyan című előadást szeretnék tartani, hogy Jézus hermeneutikája. Hogy Jézus hogy viszonyult az írásokhoz. Hogy ezt nagyon alaposan nézzük meg, és a mi viszonyulásunk is csak akkor helyes, akkor vagyunk Krisztus követők, ha ugyanúgy viszonyulunk hozzá, ahogyan ő tette, amire ő adott példát. Amen.
Énekeljük el közösen a 255-ös számú éneket. 255. Akik szeretnék, és akik tehetik, azokkal leborulva imádkozunk. A többieket megkérem, maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, szívünk mélyéből köszönjük, hogy a te beszéded itt van közöttünk, megismerhető, kézzelfogható valóság, és fel nem bontható. Mi lenne velünk, ha ez a beszéd nem lenne? Nem felhiába valóan beszélnénk igazságról. Csak keresnénk, kergetnénk, és nem találnánk. Köszönjük, Urunk, hogy létezik az igazságnak ez a mércéje, ez a teljessége, a te beszéded. Segíts, Urunk, hogy ezt ne egy dogmatikai tételként fogadjuk el, hanem segíts személyesen felfedezni. Segíts személyesen megismerni, hogy az írás olyan, mintha mély kútba tekintenénk, amely a tekintetünk alatt folyton mélyül és tágul. Segíts megismerni azt a tapasztalatot, mikor nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben a te beszédet kutatása közben. Segíts megismerni, megízlelni, hogy milyen az, amikor gyönyörűséges a mi lelkünkben. Szerető mennyei atyánk, annyi minden köti le a figyelmünket, annyira gondoskodik a mi korunk arról, hogy se időnk, se figyelmünk, se türelmünk ne maradjon a te igéddel való foglalkozáshoz. De ugyanakkor azt látjuk, hogy olyan nagy az űrzavar körülöttünk, olyan nagy a tanástalanság. Segíts nekünk, hogy mi meg tudjuk ragadni a te beszédedet, meg akarjunk győződni róla, hogy ez valóság, és akarjuk felfedezni magunknak. És Urunk, bocsásd meg nekünk azt a sok következetlenséget, hogy akik meg vagyunk róla győződve, hogy ez a te beszéded, és még gyönyörködünk is benne, és maradéktalanul elismerjük, hogy az igazság. Mégis annyi mindent nem tartunk meg. Segíts, hogy megértsük, hogy veszélyes ez a magatartás. Segíts, hogy lássuk, hogy ennél nagyobb balgaság és következetlenség nincs. Segíts, hogy kiváltságnak érezzük azt, hogy tőled tanulhatunk, aki teremtette az eget, a földet, az univerzumot, a földet és az embert. Urunk, kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat, és segíts, hogy a te földi hozzátartozóid, földi tanítványaid lehessünk a valóságban, akik a te beszédedet nem csak hallgatják, de megtartják, minden igédet megtartják. Hallgass meg, kérünk minket, és maradj velünk a te kegyelmedből. Amen.
Isten tiszteltünk befejezéseképpen énekeljük el a 335-ös éneket. 335. Thank you.